Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli itt a 9.9 Jazzy Rádió. Ilyen későn. Fél kettő.
Fél kettő
régen volt. Kettő perc amúgy.
Csitári motivumban nem nyúlhattam bele, annak nem, azért ott végig kellett.
Afrikától a csitári. És kezdve kaptunk Afrikából egy mi ez? WhatsApp üzenetet.
Na, hogy?
Látod, hogy azért tehát vannak itt ilyen univerzális hullámok, rezgések. Hát Dzserbából írt a dzserbai lovas lány.
Ó. Oh.
Kérlek szépen, sziasztok. Nem csak otthon, de itt Afrikában is veletek indul a reggel. Ezt már is köszönjük szépen. Szuper. Csak egy kis pozitív megerősítés a szerdai morgás előtt. Igen, azt hiszem lesz, ugye?
Tényleg.
Küldök egy rövid helyszíni tudósítást. Tunéziából a turisták végre nagyobb számban jönnek, ami az elmúlt két év után a túlélést jelenti a helyieknek. Újból vannak németek és olaszok, a franciák mellett és sok a cseh vendég, az oroszok teljesen kiestek. A boltokban hiány a cukor. Fejenként max 2 kiló lisztet lehet venni, minden más rendben van. A benzin litere 325 forint, és Libiából hozzák. A búza és a zab korábban Ukrajnából jött, most az oroszoktól drágult kicsit, de nincs hiány. Amúgy ez a világ egyik legjobb helye, ezt majd az utazási rovat az Ács kollégának mondom. Vigyázzatok magatokra, a dzserbai lovaslány. Hát te is lovaslány, és nagyon köszönjük, hogy írtál nekünk korán reggel, illetve ez nem korán reggel, ez egy esti. Ja, nem. Az okosutás után jött, de nem baj, akkor is tök jó üzenet. Úgyhogy 06302010909 ide jöhet még Afrikából, szuper, az Antarktiszról, Észak-Amerikából, Ázsiából, de akár innen a környékről, a vételkörzetünkből is üzenet.
Oké, na hát akkor viszont belecsapunk a mai Millás reggelibe, ahol az aranyköpés rovaton már túl vagyunk, legalábbis én ezt úgy értettem.
Balázs
kollega elsütötte. Nem, ezt közé kell, hogy tegyem. Hogy is volt?
Tehát
a szaxofon ilyetén formában történő felhasználását betiltanám, vagy valami ilyesmi?
Hát igen, kiesett, hogy ilyen. Korán reggel akkorákat hasít a fejembe, hogy sajnos egy ilyet kotyintottam. Nem szép tőled, hogy ezt most a hallgatók
elvárom. Figyelj, nem tudom, ez nekem.
Egyébként azért fontos, és azért cizellált a mondás, mert alapvetően van jó módja, vagy jó felhasználása. Nem, tehát helyenként szeretem, de hát... Na.
Nagy dilemma volt, hogy elengedjük-e az elő, mert 28:30-kor volt vég az előző
igen.
dalnak, de kíváncsi is voltam erre az Afrikától Csitári hegyekig című műre, és utána aztán nehéz volt belőle kijönni. De kétségként, figyelj, nem. Érdekes volt. A morgás előtt képzeld el, hadd mondjam el, hogy mekkora élmény volt a koncert, mert hogy egy kicsit kapcsolódik itt a műsorhoz, mert ugye a Millás reggeli saját válogatásában került be ide a műsorba az Algétől a Taró című dal, ami nagyon sokaknak tetszett, de én ezt nem gondoltam. Én teljesen meglepődtem, hogy Budapesten, a Budapest Parkban több ezer ember, rendkívül sokan, és fiatalok, és milyen lelkesen és hangerővel üvöltik ezt a dalt. Én azt gondoltam, hogy leszünk körülbelül, nem tudom, 500-an ott, és hogy kényelmesen a harmadik sorból lötyögve fogom nézni. Azt sem tudtam, vagy gondoltam, hogy ez zenekar ilyen népszerű. Magyarországon, hogy ennyien lesznek kint a parkban, és az a hangulat, ahogy ezt a dalt, amit szoktunk játszani, és egyébként tényleg sok visszajelzés, pozitív visszajelzést kaptunk, ugye Mihály és Macinak is az egyik kedvence lett, ez ennyire megy és bejön, és kimondottan sokan, tehát a Tarónál sem kimondottan nagy volt a hangulat, ami pedig egy lassú dal
alapvetően. Igen, de jó, de ez egyik legjobbja.
Jó, igen, persze, nekem óriási élmény volt így benne lenni, és így meg az, hogy tényleg nem erre számítottam, és hát önmagában az egész koncertben az, hogy a végre jutott a tudatom, hogy miért volt ez olyan jó. Meg egy szigetes jó pár évvel ezelőttihez képest, ami eléggé vérszegény volt. Hát, hogy nagyobb, ilyen ritkán van, hogy amikor tudod, amikor várod a kedvenc dalaidat, vagy gondolkodsz, hogy mit hallanál szívesen, és akkor az egész nem olyan lesz, és nincsen benne show, csak zenélnek, és nem azok a kinyilvánító, meg ilyen szórakoztató fiúk, ezek a srácok sem, csak ott vannak a színpadon, és csinálják, hogy most jutottak el 4 lemez után arra a pontra, hogy egy koncertnyi 20-22 dal elképesztő jó dalból lehet összeépíteni. Már kimaradtak a töltelék dalok, amiket amúgy ugye azok a dalok maradtak ki, amit te is áttekersz, vagy én is áttekerek a lemez hallgatása közben, mikor éppen még lemez formátumban hallgatnak, és mostra jött össze azokat, hogy összerakodnék magamnak egy best of set listet, majdnem ugyanaz lett volna, mint amit ők összeraktak saját maguk erre a koncert, és mostanra van annyi dal a 4 lemezről, hogy egészen elképesztő jót lehet csinálni. Így állt össze nekem a végére, hogy miért jó ez? Mert hogy a dalok pont úgy. Meg ritkán van úgy, amikor a zenekar pont úgy gondolkodik, mint a rajongó, és hasonlóképpen rakják össze, hogyha nekem ezért nagy élmény volt, úgyhogy Jó volt ennyi ember között ott állni és élvezni, és
Attila,
örültem, hogy ilyen
Attila
sokan
is
voltunk.
Azt írja, hogy kitűnő volt az RJ koncert az este, és a teltházas közönség is oda tette magát. Sajnos a végén kivonuláskor a dobos leesett a színpadról, és egy idő után tolószék segítségével vitték el, remélem nincs baja.
Tényleg, ezt nem is láttam.
Igen. Nem tudom, mi történhetett, lehet megcsúszott ott a szélén, vagy valami. Ilyen van, nem egyszer, ugye, hogy a nagy őrületben egy bandatag elméri ott a színpadnak a széleit, hát reméljük igen a legjobbakat, hogy nincs nagy probléma.
Nem sok kommunikáció van a közönséggel, de azt elmondták, hogy mennyire jól érezték magukat Budapesten, de egyébként klasszikus dolgokat csinálták, tehát fürdőztek, ettek, ittak, iszonyatosan jókat, a fürdőprogram nagyon tetszett neki, és nagyon élvezték. Aha. Azt mondom, pár nappal, jöttek akár korábban is, mert volt pár napjuk a turnéban, úgyhogy ezeket tök jó hallani így budapesti füllel.
Igen. Na, és akkor morgás ezek után?
Hát, figyelj, a morgásom, tegnap egy kicsit bele csaptunk ebbe a dologba, csak felolvasnék neked egy cikknek az elejét.
Jó.
Hogyha megtalálom.
Hát igen, az nem egy rádiós műfaj a csendben keresés, úgyhogy én majd megpróbálom előtni az időt valamivel, hogy ne csendet sugározzunk.
Az a helyzet, hogy nekem egy csomószor nem jelölik ki, nem rak linket, amikor belinkelek valamit, és figyelj, politikai háború.
Hol?
Menj már lejjebb.
Én? Nem, hát még hova? Nem,
a gépem szórakozik. Politikai háború közepébe keveredtek a Ryanair utasai, valószínűleg teljesen akaratukon kívül. Esetleg csak nyaralni szerettek volna, most pedig törhetik a fejüket, a barikád melyik oldalára álljanak.
Jézus, ez kiírja?
Piac és profit.
Tényleg?
Hát elvileg ez egy gazdasági szájt, és egyébként is síkideg vagyok ettől a beidegződéstől, hogy bármi történik, azt akkor ilyen szemmel nézzük, hogy oldalak, meg politika, meg te szerinted, meg te ide tartozol, te oda tartozol, csak ezért...
Igen, ezt már tegnap is és már megénekeltük.
De amikor a sajtó, ahelyett, hogy tudomás se venne erről, és túllépne azon, hogy ott is ilyet keresen, ahol nincs, még adja a lovat, és még sarkítja, és ilyen hülyeséget. Uh-huh. Hát nem vagyok semmilyen barikádon.
Ez még az a levél,
utas vagyok.
Levél,
igen,
hogy elküldöd, nem küldöd.
Igen, amikor, igen. Hát ez teljesen mindegy, ki van a kormányon, és mindegy, milyen színű a Ryanair, pont ugyanúgy ment volna neki mindenkinek, az egész világon mindenütt, hogyha hülyeséget lát, kolíri, úgy mondja. Egyébként szerintem még egész jól megúszták itt a magyar srácok ahhoz képest, amit Boris kap például, tehát ez még sokkal súlyosabb.
De
zárójel bezárva, mire kell ezt itt?
Igen, egyébként így gyökerezik az egész.
Azért, mert politikus, igen, meg egy cég, Nyilván nem tetszik neki, amit csinálnak, nyilván tényszerűen hülyeség, mert nem lehet extra. A kommunikáció hülyeség, mert nem lehet extra profitot adóztatni, amúgy arra vett ki adót, amire akar, csak ugye hülyén kommunikálta. Ezek tök egyszerű dolgok. Tehát miért kell ezt így turbózni, és ezeket mesterségesen még a hülyeség alá adni a lovat, hogy politikai háborúk, szerencsétlen utasok, meg barikádot kell választani, mert utas vagy. Hát ekkora hülyeség. Engem ez annyira bosszant.
Igen.
De gondoltam, hogy akkor ez...
Hát igen, értem én. Engem ebbe az egész sztoriba legjobban egyébként az bosszant, hogy ahogy a kormány ebbe beleállt. Tehát amit mondasz, igen, a Boris is kap nagyon keményen. Egy politikust, egy vállalat sajnos kioszthatja, főleg akkor, hogyha szorult helyzetben van. És,
ugye nálunk azért megy ez ekkorát, mert ez nem szokás.
Persze, mindenki, az persze.
Meglepődtünk. Mi nem, akik ismerjük Olérit nyilván, de nagyon sokan meglepődtek. És... jó szájkora. Te, a kormány sem szokta meg, hogy kritikákat kapjon, ő szeretté osztani meg magát.
Hát látszott, mert némelyik politikus nem igazán tudta, mit kezdjen, hát és mondott olyat, amit szerintem az gázabb, vagy problémásabb, hogy politikusi oldalról az elhangzik, de hát mindegy.
Most már... hogy ők ebbe beleálltak, az nagy eddigi tevékenységük ismeretében úgy nem meglepő, tehát szerintem... most már lezárjuk ezt a felesleges szócséplést, mondták, majd pedig, amikor a Reiner visszaszólt, mindig a kormánynál volt az utolsó szó. Most éppen a Reiner nem szólt vissza már napok óta, és lehet, hogy így zárul le végre, mert kezd
már unalmassá válni. Nem fog, mert ugye itt ez a fogyasztóvédelmi vizsgálat, és nyilván...
Na, ez meg megint mi? Hát, tehát előhúzunk egy kamu szervezetet, és...
Ezt akarom mondani, hogy azért ezzel kéne többet foglalkozni. Tehát ez nagyon rossz üzenet, ugye, hogy egy picit neked nem tetszik az, egy kormány hozzá ellened, kinyitod a szádat, és akkor kapsz egy kicsit ez az izzó készlet, ugye, amikor a rendőr elkezdi vegzálni a polgárt, és hogy látok, hogy nézzük meg, hogy minden megvan, nem megvan, akkor nézzük a háromszor, és hogy fogunk találni valamit.
Senki által soha nem hallott, igen. Fogalmad nincs. Gencsapáti bejegyzésű, múlt évben alapított fogyasztóvédelmi szervezetnek az első beszólása az, hogy miért nincsen fizikai ügyfélszolgálata egy olyan cégnek, amely 30 éve igen. Online értékesíti, jó nem, de 20-15 éve online értékesíti jegyeit, és a működési modelljének az alap... Na jó, szóval tényleg ez tisztogáz. Az egész. Ez egész, de most engem kimaradtan az bosszantott föl, amikor a sajtó oldalazik,
igen,
meg barikádozik, meg felkelti a feszkót, a hülyeséget. Úgyhogy na jó, lépjünk innen tovább.
Lépjünk, de Pétereket, Pálokat köszöntsük meg, legalább őket a nevük napján. Hosszú a lista, úgyhogy most más nem sorolunk. Egy-két dolog, harangozás 1456-tól, harmadik Kaliktusz, elmondtuk mással minden évben szerintem, hogy nem a Nádorfehérvári győzelem, hanem épp az, hogy egy hatba csatába hívó felszólításként alakult ez így.
De figyelj, te is úgy emlékszel, hogy mi ezt történelemből tanultuk.
Így.
És ez nem az, hogy az előző év, meg nem a
igen.
Kádár korszakot elejét szépítgettük 80-as évekbe.
Igen.
Mi értelme volt legendákat és hülyeségeket történelem szintén iskolai oktatásba belevenni?
Fene tudja, igen, mert hogy egy csatát ünnepelni vele, az talán távolabb van az egyháztól, mert mi az, hogy az egyház felszólít és hadba hív meg? Én nem tudok eligazodni, az ő adjuk a szerencsére.
Fura, az biztos.
Már, de hát az emlékezett politika ilyen, ugye, hogy akkor az ment, most meg már az igazságot mondjuk, vagyis azt, hogy...
Hát próbáljuk, igen.
Vagy próbáljuk, igen, hát aztán franc ugye mi volt ott 500 évvel ezelőtt. Na, Antoine de Saint-Exupéry, francia pilóta, 1900-ban született ezen a napon, aztán Szújó Zoltánt köszöntjük, meg mondjuk Solcki Janka, magyar színésznőt.
Olyan büszkék vagyunk, hogy a Szújó Zoltánról megtudtuk, hogy ő is hallgat minket, és kedvel minket, úgyhogy ezek olyan mindig a jó.
Abszolút jó.
Igen, mint ahogy mi is az ő közvetítéseit, hogy ezek ilyen tök jó.
Vice versa, egymást hallgatjuk. Akkor zene?
Ennyi? Gyorsan elsoroltad.
Hát, mert az idő, jó, ahogy csak nézem, úgy áll,
hogy... Macinál 23,5 perc.
Jaj, azért, tudom, hát a Macinál az egész már.
Kicsit hozzászoktam, úgy látszik. Igen. Na jó. Hát, a lapszemlében nem a Travis Barker kórházba került, Kourtney Kardashian végig mellette volt című hírt fogom választani.
Nem,
mert de kik ezek?
Jaj, nem tudom.
Jó, akkor megnyugodtan. Jó,
én a hazaikat sem ismerem, és néha
csak amikor passzol. Ilyen teljes természetességgel vannak ott a nevek, akiről fogalmam nincs, hogy kicsoda, akkor azért így felkapom a fejemet. Megnyugodtam. Ellenben egy gazdasági csoda után nyomoz a 24.hu. Van egy cég, amely egészen brutális 85%-os profitrátát ért el. Egy kis budai cégről van szó, 2021-es adatok. Ugye még mindig tart a bányászat a frissen megjelent tavalyi eredménybeszámolókból, ezek május végig jöttek ki, akkor jó sok cikk született erről, egész magyar gazdasági sajtó érthető módon ezen rugózott, de még mindig vannak ilyen kis apróságok. Szóval van egy egészen elképesztő profitrátával dolgozó média cég, amely a sokszorosát hozza bevételként, mint a hasonló nagyságú kis portálok, és ezt próbálták megfejteni. Elárulom, nem sikerült, tehát igazából senki nem tudja. Annyit lehet tudni, hogy ez a cég Sarka Kata és Rogán Gál Cecília tulajdonában van, és a kísérlet arra, hogy az egészen brutális profitráta, egyébként amit kilapátoltak a cégből, ez is szépen szerepel benne, tehát hogy ez a twn.hu portált, bulvárportált és szerény látogatottságiratokkal büszkélkedő portált üzemeltető cég, hogy miért tart itt, nem derült ki, valószínűleg a tulajdonosoknak a neve az lehet már önmagában a magyarázat, de hogy ilyen egész komoly munkát próbáltak összehasonlítani más cégekkel, és nem jutottak a végére. Úgyhogy főszerkesztő nevét sem lehet tudni, szerkesztőségi telefonszám sem szerepel az oldalon, csak úgy van, de egész egyszerűen gigantikus bevételek érkeznek a céghez. Ennyit lehetett kisilamizálni a céges adatokból is, úgyhogy tovább nem jutottak, nem is lehetett jutni.
Igen,
van
igen,
ilyen, akinek megér milliárdos tételben hirdetni a viszonylag kevesek által olvasott oldalakon is.
Épp most kattintottam rá, úgyhogy nem csak azért tudom ajánlani, mert Virovácz Péter az ING Bank elemzője, akivel mi is beszéltünk, sokat írt róla, de nem ezt nézegettem a portfólión. Néztem ott a cím, infláció megint, hát jó, igen, ezt tudjuk, infláció, de mondom azért rányomok, hogy mi van, és akkor láttam, hogy ő írt, hát őt azért érdemes mindig meghallgatni és elolvasni, úgyhogy ez az egyik ajánlás. Amit viszont nézegettem a portfólión, az egy felmérés arról, hogy hogyan is viszonyulunk mi az EU-s tagságunkhoz, a magyar lakosságnak hála az égnek, továbbra is elsöprő, tehát 9/10 többsége az ország EU tagsága mellett van. Pártállástól függetlenül, illetve majdnem függetlenül van egy ilyen kis nüansznyi differencia, hogy a fideszesek körében kevesebben vannak olyanok, akik teljes mértékben, és többen, akik csak inkább támogatják Magyarország tagságát az Unióban. Tehát, ahogy mondom, ez egy pici probléma. Szóval erről az elemzésről és az egyéb kérdésekről, arra adott válaszokra a portfolio.hu lehet olvasni.
Hát akkor nyilván kikerülhetetlen, most csak kíváncsiságból megnéztem, hogy ki hogy hozza.
A tegnapi döntésre,
hát igen, még nem került szóba, de hát szóba fog nyilván, fogunk beszélni a műsorban. Ha már ilyen jól beharangoztuk, Kolba Miki föl is hívott, hogy hoppá, láttátok, igen, 185, brutális kamatemelés volt. Itt a 100-ra mondták azt, és meg a más szakértők is ugye utaltak rá, hogy itt ha nem lesz legalább 100 emelés, akkor igen, a forint gyengülése az nagyon, az nem csak folytatódhat, hanem akár föl is gyorsulhat, és hát lépett is az MNB, valószínűleg ők is ezt így érezték, és nagyon komoly kamatemelés jött, természetesen erről beszélünk. Majd sokkoló infláció jön, viszont a Népszava ezt emeli ki.
De azért azt tegyük hozzá, hogy most ránéztem ma reggel 397 forint 15 fillért, tehát azért...
Hát alig tudott erősödni.
Tehát nem egy ilyen fölcsúszalulásszerű erősödés indult be ettől. Lejöttünk a 400, meg a 400 hát, fölötti régióból, de...
Hát a Tardos Gergő azt mondta...
Hát itt a nagy adag az az
hogy egy
pénzek.
20-30 forint, az. Hogyha ez korábban és szisztematikusan, és ha nem folyamatosan az a kommunikáció, hogy már jönnénk ki belőle, már igen, lassabban emelünk meg, nem is a kommunikáció maga, a döntés is, és a hitelességi kérdés is fölmerült, ezt ugye meg Zsidai Viktorra hivatkozva beszélgettünk erről, tényleg egyébként ő azonnal kommentált, és ritkán van, hogy ő napi eseményekre azonnal reagál, de a blogján kommentálta a kamat döntést is egy jó lépésnek minősítve, de ezeket még újabbaknak kell követnie, de Viktorral is majd beszélünk még a héten. Úgyhogy Népszava, sokkoló infláció jön, világgazdaság, nagyon régen emelt ilyen nagyot főkamatán az MNB, Magyar Nemzet önálló határvédelem alakú.
Óriási.
Magyar Hírlap, a baloldali párt. Jó, nem jutott el a címlapig a döntés a ennél a két lapnál, ami pedig elég fontos. Azt nézem, hogy kisebb, stabil és biztosított hazánk energiaellátása, Kaliningrád, nem egyáltalán a címlapig sem ért el a brutális kamatemelés, hát akkor így úgy tűnik, hogy ez náluk inkább nem fontos, vagy nehezen magyarázható kategória, vagy még ki kell találni, hogy ez miért jó, és ezt nem sikerült a napzártáig. Úgyhogy ezek vannak a printlapoknak a címlapjain, tehát csak a kritikus lap, illetve a gazdasági lap hozza vezetőanyagként a nagyon durva kamatemelést, aminek persze a részleteire majd még mi is hamarosan visszatérünk. Na, jöhetnek a tőzsdék?
Jöhetnek a tőzsdék.
Fölkészültél? Csak már mindig meglepődsz.
Igen, de most ránéztem az órára, és annyira tudtam, hogy az lesz, hogy most belezutyanunk a közepébe, hogy most felkészültem.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Na végis folytatjuk, amit elkezdtünk, mert hogy a budapesti tőzsde pozitív reakciója az szerintem tök egyértelmű válasz volt. Nem csak a forint erősödése, hanem a tőzsdének is a fölfelé menetele. Nem? A
de igen, igen. 2,5%, tehát azért az nagyon erős.
És napon belül egyértelmű vételek
között is. Igen,
és napon belül jöttek, és napon belül is emelkedett, tehát igen. Még egyértelmű volt.
Úgyhogy egy ilyen, most már masszívan a 40 ezer fölé zárt az index, 40.481,5 pont lett a záróérték. A legnagyobb menő természetesen megint az OTP volt, közel 4%-kal tudott emelkedni, de a Richter Gedeon 2%-a is mindenképp említésre méltó, és itt is egy ilyen kerek szám, egy küszöb került át törésre 7000 fölött, 7090-en zárt a gyógyszercég, az OTP árfolyamát lehet, hogy nem mondtam, 8750.
Ez azért érdekes, mert az OTP még a legjobb hangulatú napokon is, de elmúlt héten tök jó hangulat volt a világban, volt a fölpattanás. De az OTP az Istenek nem bírt ide 8500-8600 fölé menni ott, mintha falba ütközött volna. Tehát
igen.
Most viszont, amikor igazából nem volt olyan jó hangulat, hát kicsit az volt, de azért napon belül már lejtett a pálya. És most itt, tehát hogy kicsit elszakadt a külvilágtól, és valószínűleg itt azért a magyar specifikus hírek okozták azt, hogy itt az OTP-be jött egy kis érdeklődés, és fölfelé tudott menni, hogy jobban, mint amit az elmúlt hetekben láttunk.
És akkor még a blue chipek közül a MOL-t, hadd említsem meg, közel 300, 2 és 3,4, na jó, 2,8%-kal emelkedett, és 2992 forinton zárt. Az X-Tent kategóriára még 6 pillanat csak rá, hogy a kisebb papíroknál mi volt a helyzet. Hát ez ilyen vegyes, bár hát ezt a Polyductot ide-oda rakják, most
néhány darabbal, igen.
Most egyébként volt benne forgalom, 9 millió.
Jó.
Az a maga nemében sok, és 17,5%-ot emelkedett. A nap enyerté más felett ment föl, a Gloster pedig változatlan áron zárt, 1155-ön, de volt rákötés, csak ugyanannyiért, mint az előző nap. Záróérték volt.
Amerika pont fordítottja, mint amit Magyarországon láttunk. Itt nagyon kedvezőek voltak az előjelek, és elők erős, újabb erős emelkedésre volt kilátás a nyitásban, ami be is következett. Ezt nagyrészt azt táplálta, hogy Kínából jöttek jó hírek, nulla Covid esetet jelentettek Pekingből és Shanghaiból, és ott a ellátási láncoknak a helyreállásával kapcsolatos bizalom. Ugye ez nehezék volt a piacon az elmúlt hetekben. Abszolút. Az ottani járvány nagy leállások, a gazdasági teljesítmény komoly visszaesése, és akkor ennek most éppen lehetett örülni. Viszont egyből beleadtak. Jött 4-kor, tehát fél óra kereskedés után jött ki a fogyasztói bizalmi index, ami rosszabb lett a vártnál, sokkal rosszabb lett a vártnál, de azért nem magában nem szokott ezekkor a eladásokat indukálni. Elfogyott a jókedv, elfogyott a lendület. A kötvénypiacon sem volt egyértelmű hozamemelkedés, tehát nem volt semmi olyan, ami annyira, tehát a jó hír nélkül is tudtak emelkedni, és látványosan a múlt héten, nagyon, most viszont ugyanilyen látványosan fogyott el a lendület, és ment el. Tehát kezdeti 1% fölötti pluszokból 2 fölötti mínuszba, tehát napon belül 3%-ot esett a Wall Street. Itt az elég látványos hangulatváltozás volt a tegnapi napon. Úgyhogy ez volt az érdekes, hogy igazából nem volt. Oké, tényleg rossz volt, sokkal rosszabb volt a vártnál.
Hát és a belső fogyasztásod nagyon magas, tehát igen. Ugye ott most az a para, hogy egy ilyen stagflációs helyzet alakul ki, nincs növekedés, igen. Magas infláció az a legrohadtabb cucc, és azért ez önmagában is okozhat.
Igen. Tehát az, hogy most ez fontosabb, igen. Mint szokott lenni, ez a mutató, ez oké, ez érthető, de azért a mérték, tehát 3% zakó napon belül csak erre, az olyan soknak tűnik. Elfogyott ott a Joker. Tehát most úgy tűnik, hogy a nagy esés utáni felpattanás után most elgondolkodtak a befektetők, hogy akkor innen merre. Pont ugye ezen a maci határon mozog az index, amiről tegnap beszélünk, ugye mesterséges szám 20%-a csúcshoz képest. Igen, rettetesen utáljuk. Nem tudjuk innen akkor merre. Minden esetre érdemes odafigyelni, aki esetleg bevásárolt, mert itt most egy nagyon, tényleg nagyon látványos romlás volt. És a nagy cégek egyébként, és kimondottan azok a cégek, ahol mi ez magyarul, amit csak a jó kedvedben költesz, tehát nem amit mindig megveszel,
csak a jó kedvből nem költök.
Hát amit csak akkor veszel meg, hogyha van pénzed, ezek a költések, meg van az a költés, ami a gyógyszer,
diszkrecionális javak.
Erre szeretnék egy magyar kifejezést. Na mindegy, a diszkrecionális javakat előállító, vagy forgalmazó, vagy ebben a kategóriában szolgáltató céget verték össze a legjobban, és ez is arra utal, hogy a gazdasági lassulástól félnek. Amazon 5%, Tesla 5%, úgyhogy, és a legnagyobb cégeket a legnagyobb mértékben. És a nyitáskor még háromszor annyi cégnek az árfolyama emelkedett, mint csökkent, a végére ez teljesen átfordult, pont ugyanígy lefelé. Úgyhogy érdekes volt.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Itt van velünk Ibolya. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Bizus Ágnes.
Ibolya nem tud elfáradni.
Nem,
én könnyű helyzetben vagyok. Pont akartam kérdezni, hogy hogy bírjátok, hiszen ez a harmadik reggel. Én tegnap reggel sokáig aludtam, mert hogy nem reggel voltam, hanem délután.
Ja, hogy ennyi. Jó, oké.
Okay. Igen.
De mondjuk a Smitandi, ha hármat alszik előtte, akkor is olyan fáradtnak láthatja. Ez rá is játszik szerintem.
Mint már sokszor megbeszéltük, nem könnyű korán kelni, de
nem, abszolút.
Én feltöltöttem a tegnap reggel.
Ez teljesen jó, igen. Én tegnap...
Meg volt a délutáni szúnya?
Meg is, képzeld, nem fél óra. A fél órásra rádurantottam még 15 percet az ébresztőn.
Azt hittem lett belőle másfél óra.
Azt hittem, hogy
nem,
kettő.
A másfél az gáz, mert akkor úgy kialszod magad, hogy akkor meg
akkor,
este nem.
Akkor igen, este van
akkor probléma. Akkor keveset fogsz aludni, jössz korán reggel, és igen, akkor a mosott rongy
meg
szindróma.
Ilyen zizi lesz az olyan, ember után a délután. Olyan. Állítólag 17 vagy 19 perc az ideális délutáni alvás.
Ezt a brit tudósok lekutatták.
Egy alváskutatóval beszélgettünk itt a műsorban, és ezt a kávéalvást javasolta. Ez
az egy
marha jól működik, ha te nem tudod szabályozni, hogy igen, mi legyen, akkor benyomsz egy presszót, és azzal lefekszel. Igen. És a kávé felszívódási ideje, és hogy a hatását kifejtse, az pont annyi, hogy tudsz egyet szunyózni, és utána akkor fejlődik.
Mennyivel utána? De közvetlenül utána nem tudsz, mert éppen fölpörget, nem?
Nem pörget még föl. Azonnal nem.
Egyből megüt pár perc után. Én nem tudnék utána aludni. Emlékeztem, meg ezt mondogatták mások is, és nekem valahogy nem működik.
Akkor te ezt ne csinálj.
Jó, kávé után. Nyilván a nagy kávésok, te sem vagy nagy kávés.
Nem.
Egyébként ez lehet az oka.
Most ez nekem sem lenne megoldás, de jól hangzik, mert biztosan van benne valami, hogyha főleg, hogyha már tényleg így kókadozol, és akkor megiszod, el tudsz aludni. Én nem tudnék elaludni, mert azon gondolkodnék, hogy úristen, mikor fogok felébredni a kávétól.
Nekem a legnagyobb veszély az, hogy tényleg felhúzom az órát, és akkor nyomom a szundikat, és akkor nyomom tovább.
Igen, Smitandi is ilyen szundi nyomó. Igen, az veszélyes, én nem. Azért nem is használom.
Szerencsére reggel nem csinálom ezt meg, csak a délutáni alvásoknál, mert különben itt...
Na,
igen.
Az alvás szokások.
Igen, na, hát akkor ezt jól kitárgyaltuk. Na, ezek szuper. Után jöhet akkor a hírek tere Ibolyával, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ballagunk tovább a Millás reggelivel előre. Itt a 90.9 Jazzy Rádió, Nács Gáborra. És
Gede Balázsa.
Így van, 4-8 lesz egyébként 2 perc múlva. 06-30-20-10-909 SMS, WhatsApp, Viber szám, mindjárt megnézzük, hogy az utakról kaptunk-e információt a hallgatóktól.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Hát Tibor üzenetének az óvatossága lehet, hogy lejárt, mert azért ez már több mint fél órás. Új egyéni rekord Budaörsitől a Mester utcáig ötösben zöld hullámon. Cél az ülői sarka, írta ő. Aztán, hát ez körülbelül ennyi. Úgyhogy megnézzük, hogy az útinform mit írtam. Itt látsz a kis
hát csak az M3-ason van befelé kisebb fennforgás. Ott mindig, tehát az... ott a Szerencs utca előtt, illetve ott a Sárkút
környékén. Igen, meg
mindig lassul, de...
Pluszban Budapest felé Magyarország térségében még betonelemek felületét is javítják. Ott igen, az M3-ason. Igen. Budapest felé a 23-as és a 17-es kilométer között van ez. A belső sávot ezért lezárták, a forgalmat pedig sávelhúzással külső és leálló sávra terelik, hogyha ezt nyilván ezt is lehet érezni.
Tehát marad a két sáv, csak lassítani kell, és azért ez látszik.
Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Turbina?
Igen, bezár, és sokkoló volt. Én voltam ott egyszer, és nagyon tetszett, egy új szórakozó hely. 9 hónap működés után a Józsefvárosi Turbina kulturális központ bezár, mert 3 éve várnak arra, hogy az önkormányzattól megkapják a hosszabb nyitvatartásra adott engedélyt, és ezt én nem is tudtam egyébként, hogy ez tényleg ennyire fontos, hogy a 10 utáni időszakban is nyitva lehessenek, vagy abból jön be a...
Hát ott jön meg az igazi... Része, és igazi
igen, hogy abszolút ezen múlhat, hogy valakit képes-e...
Hát ez nagyon klassz, hogy napközbeni koncertek, meg kirakodó, meg nem tudom, workshop,
rengeteg ez az... Rengeteg kulturális program, tök fontos, és
csak az nem hozza meg, ugye, vagy elműti át a nyereségesség szintjét.
Úgyhogy az engedélyt annak ellenére nem kapták meg, hogy hangszigeteltek a termek, zárt területen működik, igen, egy abszolút belült van, egy kis utcáról nyílik, pont ez volt a nehézség, hogy nehéz volt sorba állni, mert hogy csak egy nagyon keskeny járda van ott a Vajdahunyad utcában, amikor én ott voltam koncerten, és az csak egy irányba, vagy két irányba nagyon szűk helyen tud menni, hogyha nem olyan gyors a beléptetés, vagy egyszer érkeznek sokan. Szóval nagyon kellemes hely, és tényleg iszonyat jó programok voltak, nagyon sokszor szembe jött, nem sokkal már a nyitás után. Nem igazán értjük, hogy mi folyik itt, tehát hogy ha egyszer tényleg szigetelt, és senkit nem zavarna, vagy itt a lakók reklamáltak, vagy hogy mi a probléma. Minden esetre... összetettebb hatósági engedélyeztetéssel jár, például a katasztrófa védelem is hatóságként jár el ebben, ez egy korábbi Józsefvárosi újságnak adott nyilatkozatából származik a turbina vezetőjének. A kerület célja az, hogy minden hely egységesen éjfélig lehessen nyitva, de még ezt nem sikerült ezek szerint megugrani, tehát nem arról van szó, hogy az önkormányzat szívóvna, vagy valami hasonló, de ennyit tudunk, a háttér ettől még furcsa. Reméljük, hogy azért ez rendeződik.
Hát, reméljük, bár hogyha eljutottak idáig, akkor na mindegy, meglátjuk. A fővárosi közgyűlésben a képviselőknek majd kicsit intenzívebb napja
lesz. Sok dolguk lesz.
Igen, 58 előterjesztésről szavaznak. Összehasonlításképpen egyébként normális, az egy ilyen 35-37 szokott lenni, ennyi a napi rendi pont, amit áttárgyalnak. Ma az 58-ból majdnem mind nyílt szavazás, egy előterjesztés fog zárt ajtók mögött eldőlni. És hát ezek között van...
Azért sietnek egyébként, mert hogy elmegy szabadságra.
Nyilván.
Mindenki, igen. És nem, júliusban nem lesz.
Erősen megyünk bele abba a keményebb szabadságolási szezonban, amikor már nagyon kevesen vannak elérhetők, mert hogy Szabi mondnak. Igen, és egy nagy döntés előtt is állnak, megpróbál megint hitelt felvenni a főváros, 32,4 milliárd forintot. Korábban többször is megpróbálták ezt, azonban azt, hogy ezt megtehessék, ugye a kormány jóváhagyása is szükséges, meg mindig elmaradt. Ezt most nem tudom, hogy majd most miért kapják meg, de.
Ez szinte minden nap fölmerül, vagy a híreknél, hogy ehhez is a kormány óvágyása kell, nem kapják meg, ehhez is kellene, nem kapják meg. Miért nem válaszolnak, legalábbis ugye a
fővárosi
elmondás, fővárosok nyilatkozata szerint, most megint nekifutnak. Nem igazán. Látjuk, vagy érezzük, hogy miben változna a hozzáállás, tehát hogy miért kapnák most meg, de azért neki szaladnak ezek a 30 milliárdos hitel kérdésének is.
Igen, aztán a fővárosi szövődeltési alapot is újjáélesztik az új hajléktalanügyi stratégiával, kezdésképp 300 millió forintos összeggel. és ehhez még azért várnak további támogatókat. Az összegből majd kiírandó pályázatokra a kerületek és civilek is pályázhatnak a lakhatási válság kezelésével kapcsolatos tervekkel, vagy akár a párkapcsolati és családon belüli erőszak megelőzésével kapcsolatos programokkal. Tehát például ez is napirendre kerül, tehát abban az 58 előterjesztéses pakban, amit ma a képviselő hölgyek és urak megszavaznak és döntenek a fővárosi közgyűlésben.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Ez a Millás reggeli, továbbra is megyünk tovább, megnézzük, mi áll a 185 bázispontos kamatemelés mögött, amiről tegnap az MNB monetáris tanácsa döntött, és hát emellett ugye az igen magas inflációs várakozásról is ejtünk néhány szót. Török Zoltánnal, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjével. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hogyan értékeled a monetáris tanács döntését, mire lehet ez elég?
Hát elsősorban azt gondolom, hogy az összes létező opció közül a legjobbat választotta a Magyar Nemzeti Bank, tehát ez a nagyon jelentős kamatemelés, illetve az, hogy gyakorlatilag megszünteti a kettős kamatszisztémát Magyarországon. Ezek nagyon fontos intézkedések voltak ahhoz, hogy megtegye a maga részéről azt, amit a forint védelmében a Magyar Nemzeti Bank meg tud tenni.
Inkább az a kérdés, hogy eddig miért nem tette meg?
Hát ez egy kérdés, hogy eddig miért nem tette meg, hiszen már tavaly év vége felé is voltak ilyen hangok, hogy érdemes ebbe az irányba elmozdítani a magyar monetáris politikát. Ezzel a kivárással, ezzel szerintem részben hozzájárult a Magyar Nemzeti Bank is ahhoz, hogy 400 forint fölé úrott a forint árfolyama. Hozzáteszem, kicsi szerepet játszott a Magyar Nemzeti Bank, hiszen vannak azért ennél sokkal nagyobb horderejű fejlemények, amik tolták a forintot a gyengébb irányba, de hát a maga részét ő is egy kicsit hozzátette, most szerencsére ezen fordított, úgyhogy én azt remélem, hogy ez elég lehet ahhoz, hogy ha nem is óriási forint erősödés következzen, de ez a 390-400 közötti sáv legyen a meghatározó kereskedési sáv a következő időszakban.
Uh-huh. Igen, ezt előkaptam, azt a cikket, amit tegnap a G7-en jelentettél meg, és ami szétszállazza az, hogy gyakorlatilag a 360 forinttól a mostani 400 körüli szintekig mi mennyiben tehető felelőssé a forint árfolyamának, vagy az euró árfolyamának ilyetén alakulását tekintve. És hát, hogyha ezt nézegetem, akkor most oké, emelt egy ilyet a jegybank, de azért nagy jelentős fordulat ettől nem várható, ezáltal a forint árfolyamában sem, gondolom én.
Hát nagyon jelentős fordulat nem. Uh-huh. Azért annyi igen, hogy lefele tornázódott a forint, 400 fölülről, 400 fölötti szintekről, hát ma reggelre 397 környékére, aztán meglátjuk a későbbiekben, hova megyünk. Hát nyilván lesznek itt még a következő napokban, hetekben, hónapokban is jelentős forint mozgató hírek. Meglátjuk, hogy ezek pozitívak vagy negatívak lesznek. Gondolok itt például arra, hogy pont tegnap késő délután jelentette meg Navracsis Tibor azt a nyilatkozatát, miszerint van esély arra, hogy megegyezésre jut a magyar kormány az Európai Bizottsággal az év végéig.
Na, de ezt már mondta néhány, ezt minden héten elmondja kétszer, tehát mondjuk ez...
Igen, tehát az egy kettős beszéd van a kormány részéről. Navracsis Tibor azt mondja, hogy megegyezünk, mások meg kevésbé optimistán nyilatkoznak, tehát egyelőre azért majd nyugtával kell dicsérni a napot.
Igen, de ez ugye azért is fontos, mert a te számításaid szerint is ez a legnagyobb tétel, tehát ennek a 40 forint különbségnek a legalább a fele az EU-val való vitánkból eredhet.
Nem.
Ja nem, bocsánat, nem, az a, igen.
Nagyjából 10 forint.
10 forint és 20 forint az a hazai sérülékenység és a gazdaságpolitika minősége. Az fog lassabban esetleg változni, de azért az a 10 forint is jól jönne az EU-s vita rendezésével.
Ebből az is következik, hogy oké, most a forint, tehát amit az MNB megtett, azt, tehát egy tényező, a forint gyengülő tényezők közül kiesett. De ettől még a folyamatos átváltási kényszer a magas energiaárak miatt az forint gyengítő tényező. a kormány oldaláról nem látjuk egyértelműen a dolgokat, hogy milyen irányba akarnak, mondjuk az uniós pénzek. Ezek még itt maradtak, illetve ezeken kívül mi van még, ami is a forintot gyengítheti, hogy illetve hogy ezek változásra szükséges-e ahhoz, hogy tényleg mondjuk eljön a fordulat?
Hát persze, hát óriási szükség lenne arra, hogy a háború befejeződjön.
Aha, mondjuk erre van a legkevesebb ráhatásunk, igen.
Hát nyilván. Azért ez a kockázati érzékenységet, a befektetők kockázati érzékenységet ez jelentősen meg tudná változtatni. Uh-huh. És akkor azok a sérülékenységi pontjai a magyar gazdaságnak, amelyek hát ilyen magasabb kockázati környezetben felnagyítódnak, azok talán kevésbé lesznek fontosak. Persze ez azon is múlik, hogy éppen az energiaárakkal mi van, vagy élelmiszervársággal mi van, vagy a kamat környezettel mi történik a világban, tehát az inflációs, globális inflációs folyamatok ilyen irányba haladnak. Amit a magyar kormány részéről szükséges megtendő intézkedés azon kívül, hogy az EU-val való, az EU-bizottsággal való megállapodás az megköttessék, az szerintem egy nagyon komoly elköteleződés az államháztartási hiány csökkentése irányába. Ugye itt a májusban bejelentett költségvetési konszolidációs intézkedések azok azt célozzák, hogy az eredetileg kitűzött hiánycél, tehát a 4,9% GDP arányos hiány az idei évben az elérhető legyen. Hát ez nem nagyon ambiciózus vállalás. Nyilván ennek a hátterében az van, hogy már hogy ezt elérjük, ahhoz is jelentős kiigazításra van szükség, hiszen itt a háború hatása, a magas energiaárak, a rezsicsökkentés együttes eredményeképpen, és hát ugye a választások előtti költekezés eredményeképpen azért nagy hiány van az államháztartásban. Tehát hogyha a költségvetési politikák a részéről jönnének olyan erős üzenetek, hogy a takarékoskodást, a hiánycsökkentést nagyon komolyan gondolja a kormány, amit egyébként szerintem komolyan gondol, csak nem biztos, hogy ezek az üzenetek erősek, az szintén támogatólag tudhatni a forint árfolyamára.
Uh-huh. Ami már csak az infláció elleni harcban is tök fontos lenne, mert a forint gyengülése is erős inflatorikus hatású, és ha ezzel átérünk az inflációra, folyamatosan, hát még nem állt meg az a tendencia, hogy hónapról hónapra az elemzők viszik följebb a várakozásaikat, negyedévről negyedévre az inflációs jelentésében a jegybank is emeli a várakozásait most is, így történt nagyjából ugye a piaci szintre, vagy akár kicsit még fölé is. Te mivel számolsz inflációval, illetve ez hogy viszonyul az MNB-s várakozáshoz? Látszik-e már a vége? Most szerinted miben bízhatunk?
Hát én abban reménykedem, hogy igaza lesz a Magyar Nemzeti Banknak. Én azt várom, hogy a következő hónapokban még tovább emelkedik az infláció, és szeptemberben számítok a tetőzésre 13% környékén. És aztán nagyon jelentős csökkenésre nem számítok, tehát azt gondolom, hogy ilyen 12-13% között fennmaradhat az év hátralevő részében. Persze kockázatok vannak mind a két irányba, lehet jobb is, lehet rosszabb is a forgatókönyv. Ez a pálya, ez egy az idei évre vonatkozóan átlagosan 11% körüli inflációt jelentene. Ugye a legfrissebb előrejelzésében a Magyar Nemzeti Bank ugye egy sávot adott meg, 11-12,6% közötti az a sáv, ahol várja a Magyar Nemzeti Bank az idei éves inflációt. Ugye ez a piaci várakozások legtetejénél, vagy inkább legteteje fölött van ez a várakozás, ami azt gondolom, hogy egyelőre még ugye nincs megmagyarázva, az majd az inflációs jelentésben, a holnap megjelenő inflációs jelentésben találhatjuk a magyarázatát ennek a nagyon magas inflációs előrejelzésnek, de azért az szerintem megnyugtatólag hathat valamilyen mértékben a piaci szereplők számára, hogy az MNB nem bagatelizálja el az inflációt, nem ad egy hiteltelenül alacsony inflációs várakozást, hanem ezzel is mutatván az infláció elleni küzdelem melletti elkötelezettségét, egy nagyon magas inflációs pályát vázol fel, és azt mondja, hogy hát neki az a szándéka, hogy ezt letörje belátható időn belül.
Uh-huh. Most már lehet tervezni, vagy hát ugye az elemzők, ugye fél éven lassan túl vagyunk a jövő évi inflációt is. Az MNB azért a legyező ábrájában úgy látom, hogy azért nagyon markáns visszaesésre készül, tehát a mostani talán elsőre meglepően magas előrejelzés az ideit után a következő évekre azt várja, hogy ilyen korábbi szintek közelébe, vagy legalábbis a célsávba gyorsan visszatérhet az infláció. Ezt viszont azért piaci oldalról többen megkérdőjelezik. Te erről mit gondolsz, mire számítasz?
Én jövő évre szintén egy ilyen sávot ad meg, 6,8-9,2%, ennek a közepén 8, az én inflációs előrejelzésem pont 8%, tehát
akkor ez ugyanaz, fedi egymást?
Én azt gondolom, hogy ez is számomra legalábbis reálisnak tűnik. Uh-huh. Egyelőre én azt gondolom, hogy a piaci előrejelzések átlaga fölött van ez az MNB-s előrejelzés. Amivel kapcsolatban kérdőjelek vannak, az a 2024-es inflációs pálya, amivel kapcsolatban az MNB azt mondja, hogy hát itt nincs semmi látni, való visszatérünk a 3%-os inflációs célhoz. Ezzel kapcsolatban nekem kétségeim vannak, de hát hogy ez nagyon messze van, 2024, addig még rengeteg változás lesz a világgazdaságban, a globális inflációs folyamatokban, tehát akár még igaza is lehet a Magyar Nemzeti Banknak, de azért ebben a 2024-es inflációs előrejelzésben azért némi pénztári optimizmus ott lakozik.
Uh-huh. Oké. Okay. Zoli, nagyon szépen köszönjük.
Köszi.
A helyzet értékelést és a kilátásokat is. Szép napot, jó munkát kívánunk neked is.
Szia, szervusz.
Szia, szia.
Török Zoltánnal, a Raiffeisen Bank vezető elemzőjével értékeltük az MNB monetáris tanácsának tegnapi 185 bázispontos emelését. Mármint a kamat emelést.
És az inflációs pályát.
És azt is.
Adott kilátásokat.
Megyünk tovább a Millás reggelivel. A 0630-2010-909-re írják a hallgatók. Az egyik, hogy nem tudom, 7-10 környékén. Eddig a számig nem volt morgós szerdám. Érő egy kedves hallgató.
7-10, várja. Bruno?
Ja?
Szerintem az a Bruno Mars volt az óra az elején. Igen, igen.
Az lehet, igen.
Jó.
Hát, nehéz, nem tudunk mindenkit kiszolgálni, ugye ezt sokszor elmondjuk. Van, aki szereti, van, aki nem.
Illetve nekünk se tetszik minden, tehát igen, ugye, igen. Hogy próbált. De ugye vannak, akik... Tehát vannak dalok, amelyek ugye a rádió identitásához a legközelebb állnak, vannak, amik kicsit eltérnek tőle, nagyon azért nem szoktunk néha, különleges esetekben évfordulókhoz kapcsolódóan, persze, akkor ez még tágabb, vagy ha valaki valami fontos történik a művészekkel, akkor ezeket behozzuk. Úgyhogy igen. Az viszonylag közel van a rádió identitásához, a órák elején, a hírek után általában olyan dalok mennek, úgyhogy ez a kicsit kis háttér a rendszerhez.
Írja egy hallgató, hogy a déli harangszót neki még 2004-ben is úgy tanították, mármint hogy Nendőfehérvár győzelem feletti örömünkbe húzzuk ezt Delente, és kérdezi, hogy akkor pontosan mit is jelent. Azt, hogy ugye 1456-ban rendeli el harmadik Kalixtusz pápa a déli harangszót, és azért, illetve a déli harangozást, és ez a végső csata előtt 3 héttel pogányok elleni könyörgésként hangzott el, vagy került bevezetésre. Úgyhogy én továbbra is azt gondolom, hogy ennek a verziónak, tehát az eredetileg több vallási aspektusa van, mint annak, hogy megnyertük az ütközetet, és akkor húzzuk. Tehát ez lehetett az emlékezet politikának ilyen része, hogy ezt elferdítették az elmúlt rendszerben.
Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek.
Igen.
Igen, mondjad.
Ja, jó, csak megijedtem, hogy nem hallom magamat. Na, kérem szépen, arról fogunk beszélgetni Balogh Péter Petyával, Cápával, annyi a befektetővel készül a tőzsdére, mármint azzal a cégével, amivel startupokba fektet, illetve angyal befektetést csinál, illetve az már nem biztos, az már lehet, hogy egy fokkal magasabb, mert mindjárt ezeket a kategóriákat is megbeszéljük, hogy ki az angyal, ki a seed, ki a kockatőke. Szóval itt a telefonvonalunk túlsó végén Balogh Péter Petya. Cápa, angyalbefektető. Szia, szia, jó reggelt.
Petya, azt mondtad kb. Egy éve, meg pont az volt a gond, hogy amikor bejött a cápa, előtte is már rengeteg cég volt, akit már alig győztél, rengetegen kerestek meg, és már el kellett utasítanod.
És nem lettek ezek kevesebben.
És akkor a cápa kapcsán még rengetegen jöttek, nem tudtál ellenállni, de hogy ez nehéz, meg hogy már ez sok, és limitet kell húzni, nem megy mártól. Ehhez képest meglepődtünk, amikor tegnapi cikketben a Forbes.hu-n bejelentetted, hogy tőzsde, nagyobb tétekben gondolkodsz. Na, szóval hogy is van ez, milyennek a háttere?
Én imádom a korai fázisú startupokat, azokat a cégeket, akik már elindultak, már van egy konkrétabb elképzelésük, esetleg már az ügyfeleik, első ügyfeleik is megvannak. Nagyon szeretek velük dolgozni, nekik segíteni, és beléjük befektetni, és úgy tűnik, hogy ez jó üzlet is. Ennek a nagy kívása az volt számomra mindig, hogy az első döntés, hogy ezt csapatban csinálom, vagy egyedül. És az utóbbi 7 évben én ezt egyedül csináltam. Azért, mert nincs meg az üzleti modellje annak, nincs meg a korai finanszírozás annak, hogy hogy építek erre egy csapatot. Ugyanis befektetek pénzt, befektetek munkát, és átlagosan egy ilyen cégnek ebből a fázisból Magyarországon akár 10 év mire eljut odáig, hogy sikeresen eladásra kerül. Azaz befektetőként nekem 10 évig csücsül benne a pénzem és a munkám. Uh-huh. Ezért ha csapatot építek, akkor sokkal több pénzt kell költsek ezekre a befektetésekre. És ugyanez megéri, és majd megtérül később sokszorosan, de az egy nagyon hosszú időtáv. És ezt próbáltam feloldani régóta, hogy tudnám én ezt skálázhatóan csinálni, hogy tudnám ezt nem egyedül egy tolú indiánként csinálni, hanem egy csapatot építeni rá. De ebben a fázisban ez egy nagy kívás, amit nem sokan oldottak meg. Úgyhogy erre jött az a gondolat, amit járogatok körbe most már 1-2 éve, hogy vajon tudok-e tőzsdéről finanszírozni angyal befektetést, azaz pont ezt a tevékenységet, és akkor tudok erre csapatot építeni, aki ezt profin csinálja. Úgyhogy most ez érett meg bennem ez a gondolat, hogy ezt meg kell próbálni, és akkor kiderül.
Uh-huh. Na és milyen csapat lesz, mekkora,
hol tart
és az? Akkor hol tart az útról, akkor beszéljünk odafelé.
Uh-huh. Hát maga a kívás is izgalmas, mert az, hogy tőzsdére vinni egy viszonylag pici céget, aminek nagyok az álmai, ez egy viszonylag új lehetőség. Tehát ez nem volt mindig adott Magyarországon, viszont van egy Extend nevű piacunk, amin most már van több sikeres történet is, akik ezt ügyesen kezelik, úgyhogy megnyílt úgymond a kis tőzs, de Magyarországon is egy új lehetőségként. És egyre több kis cég, magyar KKV és néhány startup is már készül erre a kis tőzsdére. Tehát hogy ez az egyik nagy fejlemény, ami átlökött ezen a gondolkodáson, hogy egyáltalán lehet-e néhány milliárd forintos portfólióértékkel tőzsdére menni, és tőkét bevonni. Úgyhogy ez az egyik gondolat a tőzsdére. A másik, hogy ha csapatot építek, akkor tudom ezt nagyban csinálni. Meg tudom azt csinálni, hogy akár, és nagy álmaim vannak, hogy akár évi 50 darab befektetést megcsinálni a korai-korai fázisban, amire eddig Magyarországon csak a High Ventures nevű állami hátterű befektető cég volt képes, viszont ezt tudom-e magántőkéből, és egészen más rugalmassággal és más teremfeltételkel, és rengeteg tudást adva. Úgyhogy amire nagyon rá akarok utazni, az, hogy a tudás átadás körül csapatot építeni, és pofátlan, de többet költeni, és több munkát belerakni a tudás átadásba startup vezetők számára, mint eddig az egész piac tette egész egy év alatt. Tehát, hogy tudok-e az egész piachoz képest valami sokkal nagyobbat csinálni a tudás oldalon, nem csak a pénz oldalon.
Uh-huh. Oké, hát ez izgalmasan hangzik. Mennyi idő alatt lehet odáig eljutni? Mekkorára akarod bővíteni a csapatot? És akkor, igen, bár most mondtál egy számot, de hogy mekkora... Igen, mekkora lehet a teljes portfólió majd? Illetve van ennyi, kimondottam Magyarországon, ennyi ígéretes?
Ezt én is kérdeztem volna, de mivel ugye azzal kezdted, hogy Petya vastagon hasít, térdig gázol az ajánlatokba és a lehetőségekbe, én megkockáztatom, igen, hogy lesznek elegen az aspiránsok.
Igen, ez egy nagy kérdés, és azt gondolom, hogy ez nekem most van egy nagyon erős jelenlétem, brandem és kapcsolatrendszerem, ami segíthet ebben. Uh-huh. Ez az első kérdés, hogyha már korai fázis, akkor tudunk-e eleget ebbe befektetni. Mert későbbi fázisban, ahol a klasszikus a nagy tőkealapok vannak, hát ott nyilván lehet sok pénzt befektetni, mert akár több milliárd forintot lehet egy-egy projektbe fektetni. Itt a korai fázisban viszont a néhány 10 millió forintban nagyon sok projektet kell egy évben felkarolni ahhoz, hogy értelmes mennyiségű pénzt költsünk el, ami mellé már egy értelmes méretű szervezetet lehet építeni. Hát én abban gondolkodom, hogy ezért egy ilyen, hát valószínűleg 10 fő körüli csapat fog összeállni, aminek egy jelentős része az pont a tananyagkészítés, a workshop szervezés, a tanfolyam szervezés, a tananyaggyártás környékén lesz, tehát pont az, hogy megteremtsünk egy jelentős mennyiségű magyar nyelvű, vagy legalább részben magyar nyelvű szakirodalmat a témában. Nagy mindenképp egy ekkora csapat kell, de hát ezt nem lehet úgy, hogy évente befektetünk 20 millió forintot, és van mellette egy pár száz millió forintos költségű csapat, tehát ezért is kell megtalálni a skálát, de nem biztos, hogy annyira triviális lesz ez akár még nekem is, hogy mindenképp egy kicsit az utánpótlás képzésre is kell költeni, tehát az is biztos, hogy ennek része lesz valahol nagyon sok ingyenes tananyag és tanfolyam szervezés is, amivel a nagyon korai fázis segítjük, aki el akar indulni, annak adunk egy kis fogódzót. De nekem ez a küldetés tudatom, én azt szeretném, hogyha sokkal több sikeres vállalkozó lenne, és szerintem ez nekem, nem tudom, a küldetésem most, hogy ezzel kezdjek valamit.
Ez nagyon jó hangzik. Csak a fázisokról, hogyha beszélgetünk, ugye pont az Extenden ott van Oszkó Péter cége, az Oxo Holdings, ők egy későbbi fázisban fektetnek be, ugye? Vagy hogy ez a különbség ezek szerint?
Igen, szerintem a nagy különbség az Oxo Technologies kiment a tőzsdére, a kis tőzsdére az Extend, és nagyon szépen teljesített, ami szintén egy bizonyíték volt nekem, hogy a piac az érdeklődik erre, tehát hogy ez működik ez a formátum. A Péterék is ügyesen építkeznek, tehát az egyik különbség, hogy a legtöbb befektető, aki a pénz oldalról érkezik, a fókusza, ahogy egyre több pénze van, egyre nagyobb dílek felé terelődik. Azaz a befektetők természetes evolúció, hogy kezdik kis tétekkel, utána közepesekkel, és utána pedig nagy pénzeket kezel, mint egyfajta vagyonkezelés. Én pedig nagyon szeretem a korai fázist, és talán mondhatni, hogy talán most már értek hozzá több mint 40 befektetéssel a hát a mögött, tehát pont egy kicsit más hová célzok szerintem, mint a piacon bárki más, és egy kicsit más, hogy fogom ezt meg. De igen, Péterékkel biztos lesz valamilyen kooperációnk is, szoktunk beszélgetni, és inspirális az ő tőzsdei jelenlétük, sikerük ebben az egészben.
Attól nem tartasz, hogy oké, lesz egy profi csapat, de hogy sokan kimondottan te miattad jönnek, hogy igen, én a Petyának a szakértelmére, a mentorálására vagyok kíváncsi, hogy akkor ez mondjuk talán kevesebb lesz az érdeklődés, így először, hogyha úgymond hígul a cég?
Van rá ötletem, hogy tudok, és talán ez az egyik legfontosabb kívása a korai fázisú tudásátadásnak, hogy tudok más hasonlóan sikeres, exitált startuppereket behúzni ahhoz, hogy ők is szálljanak erre időt, és adjanak át tudást, és készítsenek tananyagot, és mentoráljanak. És ezt nem lehet szívesség alapon kérni. Tehát, hogy azok a hölgyek és urak, akik már adtak el céget, már vittek ki nemzetközi piacra céget, nem lehet azt mindig elvárni, hogy ők szívességből segítgessenek induló vállalkozásoknak, és ennek az üzleti modelljén dolgozunk, ezt akarjuk helyre rakni. És ha ez sikerül, akkor ez egy, azt gondolom, hogy még régiós szinten is egy új dolog, egy unikális dolog lesz. Reméljük, hogy sikerül megfejteni ezt minden szempontból, de ez a fő küldetés, hogy találjuk meg azt, hogy lesz egy Györkő Zori, aki a Balabitet adta el, egy Fehér Gyula, aki a Justimet épített fel, hogy lesznek ők, vagy az ő kaliberük bevonható egy ilyen működésbe, úgyhogy ők is tudjanak tudást átadni, és ez nem mindig szívesség alapon történjen, hanem üzletszerűen történjen.
Hogyha már a régió szóba jött, és számolgattuk azt is, hogy hány lehetséges befektetési célpont van, hány ilyen korai fázisú startupban gondolkodtok, vagy a fejedben van már, hogy esetleg mint ugye a skálázás nagy megrögzött rajongója, hogy kiléptek határon túlra, és akár régiós terjeszkedésben, régiós cégekkel együttműködve oda befektetni, ott átadni a tudást, és így terebélyesedni? Azon túl persze, hogy nyilván az első kör az idehaza bonyolódik.
Igen, ez felmerült. Az első körben
azért van, szerintem egy tudásátadásban egy nyelvi korlát van, bár elvárjuk, hogy azért minden startup vezető beszéljen angolul. Az látszik, hogyha magyarul tudunk neki tudást árulni, az jobban megragad. Uh-huh. Tehát első körben a magyar nyelv lenne egy ilyen kicsit szűrő feltétel, hogy nagy része az új tananyagnak az magyar nyelven születne, de ezzel már meg tudjuk szólítani a határon túlélő magyarul beszélő közösséget is, tehát az erdélyi, a szlovák a közösséget is meg tudjuk szólítani. Utána pedig mindenképp, ha ez a modell működik, mert maga a modell egy kicsit új talán. Ha ez működik, akkor ezzel szeretnénk bővülni régiósan is. Mert azt gondolom, hogy a kelet-európai startupoknak hasonló módon kell segíteni, hasonló dilemmáik vannak, hasonlóan kis piacról indulnak a nagy piacok irányába, tehát nagyon hasonló az útjuk is.
Uh-huh. A mi oldalunkról nézve, mondjuk így, mi, mint igen, befektető, potenciális befektető jelöltek, illetve a hallgatók nyilván fölmerül bennük, hogy ők Balogh Petyával, illetve az ő
szakértelmével. Hát, ahogy a tanácsadók is Balogh Petyával akarnak dolgozni, mi is Balogh Petyával szeretnénk együtt menni.
Mikor
az
fektethetünk be?
Mikor lesz ennek nyoma az X-Tenden, mikor lesz ott részvény?
Hát ezt most vizsgálgatom több útról, hogy milyen utak vezethetnek oda. Erről majd később kicsit többet, de hogy az a terv, hogy ezt idén kitaláljuk, és jövőre megcsináljuk. Aha. Most ezt vettem a fejembe, hogy ez jövőre kikerüljön oda, és hát ami szerintem izgalmas lehet ebben, és nyilván ez az Oxo Technologies már valamennyire érvényesül, hogy ez egy kicsit különlegesebb cég a tőzsdén, ha ez sikerül, ugyanis egészen más a logikája, nem egy folyamatosan növekvő árbevétele van, hanem van egy portfóliója, aminek eszközértéke folyamatosan növekszik. Ennek nyilván van egy kívás, hogy ezt hogy lehet kimutatni, igen, de nagyságrendileg az a terv, hogy évi 50-nel bővüljön a portfólió cégek száma, és hát itt én egy ilyen 8-10 évre számítok az exitekig ezeknél a cégeknél, tehát azért egyszerre sok száz cég, sok száz logó lesz ebben a zsákban, és szerintem ez azért izgalmas, mert akit érdekel a startup téma, annak önmagának egy startupba befektetni az őrület, mert nagyon nagy az individuális rizikó. Azaz, ha befektetek egy startupba, akkor teljesen illikvid, és szinte biztos, hogy elveszíti az összes pénzemet. Mert egy-egy startup önmagában nagyon rizikós befektetés. Viszont, hogyha befektetek egy ilyen eszközbe, ahol porlasztják ezt a kockázatot, akik már portfóliót kezelnek, szakemberek dolgoznak rajta, értik, hogy mit csinálnak, esetleg tudnak segíteni ezeknek a portfólió cégeknek, akkor ott viszont már ez a fajta bukási rizikó jelentősen csökken, és megjelenik egy egész jó hozam, tehát az amerikai angyalbefektetőknek az átlagos hozama az éves 30%. Ami már egy komoly hozam, és azzal szerintem már, ha annak a közelébe jutunk, akkor már egy nagyon komoly értékteremtés.
Igen, hát az még ilyen ramatyi inflációs környezetben is azért tisztes ráhozom a kecsegtet. Igen.
Oké, hát jó, nagyon szépen
szuper,
köszönjük,
várjuk a fejleményeket.
A további híreket, és figyelni fogjuk.
Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, hogy beszélgettünk, szép napot, szia.
Sziasztok.
Balogh Petyával beszélgettünk, igen, angyalbefektetővel, cápával, arról, hogy tőzsdére fogja hozni a cégét, és nagy növekedés, skálázás, csapatbővítés, és továbbra még több kezdeti, korai fázisban levő céget fognak fölfedezni, beléjük fektetni, és mi is megtehetjük azt, hogy így egy nagy kosárban ebbe a cégbe, mármint Betya cégébe fektethetünk majd, amely így a tervek szerint jövőre jöhet a tőzsdére.
Irodából-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Köszönöm, hogy bent tartod a mikrofont a szignál alatt.
Te trombita művész úr.
Igen.
Kritizálja a szakszofont, ő maga egy másik hangszert vett elő.
Igen, egy fúvósat. Na, csak gyorsan akkor itt a rovatba egy-két friss hír. A Fox Post csomagautomatáinak a száma is, egyébként minden
Utális növekedés van itt.
Ilyen automatát üzemeltető növeli a lerakatait, vagy automatáinak a számát. A Foxpostnál például 850-re nő az év végére.
Csomagautomata penetráció.
Penetráció, óriási egyébként.
Van ilyen, biztos.
Van.
Jó.
És egyre nagyobb.
Óriási verseny van, de tényleg érdekes nézni, hogy ez hogy alakult, tehát pillanatok alatt egyébként. Hát mondjuk, hogy mennyi idő alatt szállítják be, nagyon kényelmes, de az, hogy én most többször is ráfáztam azzal, hogy egy-két napos szállítási határidő helyett 5-8 nap alatt jutott el az automatáig, tehát nekem tényleg útbeesik, ez tényleg 5 perc voltam, de az a lánc még azért.
Csak ezt most nem tudod fölmérni, hogy persze. Ez az automata, tehát hogy ez nem feltétlenül a csomagautomata problémája, tehát hogy ez
nem.
Az az ellátási lánc probléma, ami megvan mindenhol.
Igen.
Ahogy látszólag úgy nézett ki, hogy megvan a cuccod, de még sincs, és akkor várni kellett rá a kereskedés.
De a mosógépünk is 3-szor annyi idő alatt jött, mint amit ígértek, tehát itt most azért van, nem tudom. Hát én vagyok szerencsétlen, de mintha egy lassulás lenne ebbe, pedig óriási a verseny.
Én is vettem most.
Gyorsulást, igen.
Vettem most cuccot, és az megjött 2 nap alatt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez termékfüggő, tehát ez nem a száll, nem a logisztikai része. Aha. Én azt gyanítom, de hát nem látunk ebbe bele, csak érzékeljük ezeket a dolgokat. Most egyébként a Foxpostnak országosan 560 csomagautomatája van, csak azért mondom, hogy ez a 850 elég ambiciózus, amit évvégére el akarnak.
Igen, érni. És ez pillanatok alatt, tehát tényleg évvégéig, úgyhogy azt mondja, hogy mi volt még ebben érdekes? Igen, hogy a Fox Post tartott egy sajtótájékoztató, és Kibengyel Ádám tulajdonos elmondta, hogy tavaly 2,4 milliárd forint volt az árbevétel, 1,7-ről ment föl 2,4-re, tehát az első Covid évhez képest is egy elég brutális növekedés volt náluk. Viszont a nagy növekedés mellé, lehet, hogy éppen itt költségek, illetve terjeszkedés, befektetés az automata, nem tudom, de hogy egy jó nagy veszteség keletkezett a nagy árbevétel növekedés mellett is. Úgyhogy ez érdekes volt. És akkor idézzünk még gyorsan a...
Hát még lehet éppességgel...
Médiamártos
nagyon röviden, mert hogy ha már mi is megemlítettük, meg szóba hoztuk a csiphiányt, meg az ebből eredő ellátási problémákat, ugye a Médiamárt is nyilatkozott ez
a ügyben. Pénzcentrumnak, igen.
A pénzcentrumnak, és Bombera Zsolt, a Médiamárt e-commerce és marketing igazgatója elmondta, hogy bizony még mindig van gyártó, aki egy évre tudja ígérni az áruját, és hát arra számítanak, hogy a műszaki kiskereskedelemben majd 3-5 év múlva
utolérjük
az online részarányt, ami 40-50%, ugye ott, hát nálunk kisebb, de szépen haladunk ezen az úton, hogy növeljük ezt.
És még sok érdekes infó van ebben, úgyhogy valaki el akar mélyedni még itt az elkereskedelem rejtelmeiben, akkor ezt a cikket ajánljuk. De most Tari Ibolya
híreit
ajánljuk.
Na, megtaláltad-e? E-Business. A millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. Üzletei online.